Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kardosné Gyurkó Katalint, a Nagy Családosok Országos Egyesületének elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Köszöntöm a meghívásunkat. Hát nyilván azt senki nem vitatja, hogy családban élni, legyen az akár sok gyermekes nagy család, vagy számszerűleg talán egy kisebb család, szóval, hogy családban élni az jó dolog, de most az érzelmi vetületen, vagy az érzelmi vonatkozásokon, vagy a gyerekek adta örömforráson túl tekintve jó dolog ma Magyarországon nagy családosnak lenni, mondjuk ugye a társadalmi, szociális közeget tekintve, vagy efelől megközelítve a nagy családos létet.
Igen, én azt gondolom, hogy jelentős változás történt az utóbbi időszakban, és egyre több család érzi jól magát a bőrében, és jó dolog valóban nagy családosnak lenni, de hozzáteszem azt is, hogy még mindig van feladatunk. Az embernek tényleg egy természetes életérzése az, hogy családban legyen. Tehát valahogy ez a legbelső igényünk, hogyha hazamegyünk, akkor valaki törődjön velünk, valakihez tudjunk hozzászólni, hiszen mi magunk is családban növünk fel, és erre törekszünk. Voltak, meg vannak akadályok akár a fiatalok életében is, néha nehezebb ezt megvalósítani, de én azt gondolom, hogy akár a kormányzat, akár egyébként az egyre erősödő családok egymás segítésével, tehát a társadalom hozzáállása a családokhoz, az pozitívan változott az utóbbi időben.
Mikortól számít egyébként nagy családnak egy család? Mondjuk én a két lányommal és a feleségemmel csak olyan átlag családképbe férünk bele?
Hát én azt szoktam mondani, hogy minden nagy család az első gyermekkel kezdődik, de az egyesületbe teljes jogú tagok, tehát a hivatalos részénél azok, akik három vagy több gyermeket nevelnek, vagy neveltek fel.
Talán elárulhatjuk azt a hallgatóknak, hogy ugye, ha jól tudom, akkor ön is öt gyermeket nevel, ugye öt gyermekes édesanya, és az én ismeretségi körömben is van család, ahol hét gyermeket nevelnek, hét gyermekes család, és én hát mondom, két gyermekes szülőként azon szoktam ilyenkor gondolkodni, hát nem is gondolkodni, hanem inkább rácsodálkozni, hogy pragmatikusan vagy gyakorlati szisztéma szerint ez mit is jelent, hogy ez milyen logisztikával jár, amikor 5-6-7 gyereket kell iskolába vinni, külön órákra vinni, leutazni hétvégén a nagyszülőhöz, vagy nehogy Isten elmenni nyaralni. Hát szerencsére most már vannak 7 személyes családi autók is, de hát a logisztikai vetülete az számomra egészen megfoghatatlan.
Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert egyfelől az látszik, hogy bizonyos gyerekszámoknál valahogy újra kell tervezni a háztartást. Tehát amíg mondjuk akár két gyermeknél, vagy akár három gyermeknél is az édesanyja jelenléte, nem azt mondom, hogy elegendő, de zömében, tehát nagyobb százalékban elég ahhoz, hogy elvigye a háztartást, egy 5-6 gyermekszámú családnál nem megvalósítható.
Tehát ott már a főállási anyaság azért szükségeltetik.
Az is lehet, de én ott is le tudom fogadni, hogy az édesanyja szeretne mellette akár egy kicsi más munkát is végezni. Inkább arra szeretnék utalni, hogy egyszerűen be kell fogni a nagyobbakat. Tehát például nálunk egy hét alatt 49 pár zokni forog. És ez a láthatatlan munka, tehát minden héten a tiszta ruhát elpakolni, vasalni, tényleg, amikor leülünk, én nagyon szeretem, tehát én egykeként nőttem fel, és én nagyon élvezem, hogy ekkora családom van, tehát hihetetlen jó érzés. De bizony nap végére én is elfáradok, és hogyha a nagyobbak nem segítenének, akkor egyedül nem tudnám megoldani, még a férjemmel kettesben sem, azt, hogy ennek az öt gyereknek, tehát akár kiszolgáljuk, nem is biztos, hogy ki kell őket szolgálni, de hogy mindent megoldjunk, és mindent tökéletesen álljon a házban. Tehát bizony a rutinszerű feladatokban részt vállalnak a nagyobb gyerekek is, tehát úgy cseperednek fel, hogy nekik dolguk van itthon, a füvet le kell nyírni a kertben, a szemetet ki kell vinni, a szelektív szemetet szét kell válogatni, a mosógépet ki kell pakolni, ki kell teregetni, de ezekben mind-mind bevonhatóak.
Hát ez egy ilyen családi munka megosztásban valósítható.
Abszolút.
Meg. Ugye most az érzelmi tölteten, vagy az öröm forráson túl, azért gondolom, hogy ez óhatatlan lemondással is jár. Nagy családosnak lenni.
Igen, bár lehet, hogy most egy picit előbbre szaladok, de lesz egy családkongresszusunk, és ott pont azt a témát fogjuk körbejárni, hogy egyszer volt, hol nem volt magánélet a nagy családban. Mert egyfelől szüksége lenne a külön-külön az édesanyjának, édesapának magánéletre, szüksége van maguknak, a házastársaknak, és szükségük van a felnövekvő gyerekeknek is, és hogy tud ez jól működni egészben? Ezek nagyon nehéz kérdések, hogy hol vagyok én jelen, mennyire tudom, vagy mennyire kell, vajon kell-e, vagy szeretetből teszem, hogy feláldozom magam, hol van az, hogy azt látom, hogy a gyerekeim elkényelmesednek, és inkább azért adnák nekem a feladatot, holott ők is meg tudnák oldani. Tehát minden nap egy dinamikus újratervezést kíván, és figyelembe kell venni mindenkinek azt, hogy mennyit bír az nap éppen vállalni.
Beszéljünk egy kicsit részletesebben az egyesületükről. Tavaly ősszel volt 30 éves a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, tehát 1987 az alapítás éve, és azért, hogyha visszatekintünk, hát ez ugye még 3 évvel vagyunk a rendszerváltás előtt, azért az nagyon más időszak volt, és nagyon más közeg volt. Eleve gondolom, hogy gyanús volt, vagy gyanús lehetett, vagy legalábbis nem támogatott, hogy létrejön egy civil szervezet, egy civil egyesület, ráadásul egy olyan civil egyesület, ami érdekképviseleti feladatokat is magára vállal. Nem tudom, hát így gondolom, hogy ez még az az időszak, amikor ön még nem volt ennek az egyesületnek nyilván tagja, de hát nyilván a történeti múltra azért vannak adalékai.
Valóban érezhető volt a levegőben, hogy valamit szeretnének szervezni, és leginkább egyházi vonalakon belül indult el az, hogy a nagy családosoknak jó volna egy érdekképviselet, és maga a NOE azért is született meg. Egyébként nagyon sokan a régiek közül is úgy gondoljuk, hogy a rendszerváltásban is nagy jelentősége volt, mint megalakult civil szervezetnek. Tehát azért alakult konkrétan, hogy a személyi jövedelem adóba figyelembe vegyék a gyermekszámokat, az eltartottaknak a számát, mert hogy
tehát,
az
hogy
első...
Tehát, hogy a családi adó
hát igen, mondjuk annak az első változata, nem megosztott családi adó, de hogy a személyi jövedelem adó bevezetésével a gyermekek létszámát is vegyék figyelembe, vagy vegyék figyelembe, hogy több gyermeket is nevelnek, és... Utána tényleg több egyeztetés volt még, szintén a régiek szokták mesélni, de ugye ezt a Hazafias Népfrontnál is engedélyeztetni kellett, és elsőnek nem is sikerült megalakulni a szervezetnek, és másodjára azonban igen, tehát ott egyre többen voltak, és valahogy tehát érezhető volt ez a hiánypótló tevékenység, mert egy pillanat alatt az ország különböző pontjain elindultak a csoportok és egyesületek szerveződése. Tehát tavaly mi voltunk 30 évesek, de az idei évben és a jövő évben is több vidéki nagyvárosban ünnepeljük egy-egy szervezetünk 30. születésnapját.
Ja, 3 évtized az azért elég hosszú idő. Az eredeti, az alapításkor megfogalmazott célok, és az akkori szándék az nagyjából ma is érvényes 2018-ban, vagy ugyanaz?
Így van, minden tiszteletem az alapítóké. Tehát az, amit megfogalmaztak, az most is állandó. Az élet és az anyaság tisztelete, a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete, és a nagycsaládok egymás segítő közösségé szervezése. Tehát ezek olyan, több mint egy napig csiszolták az alapszabályt, az első alapszabályt, és ezek olyan célok, amik értékállóak. Én azt szoktam mondani, hogy ez az alap, ez biztos, de 30 éves az épület, és néha ilyenkor ráfér egy kis újrahuzalozás, egy kis felújítás. Ez történt az utóbbi 2 évben.
Hát nyilván nagyon sokat változik a körülöttünk lévő világ is. Változik a gazdaság, változik a társadalmi folyamatok másképpen alakulnak, tehát nyilván ezekhez alkalmazkodnia kell egy civil szervezetnek is. Ha egyébként még visszatekintünk erre a 3 évtizedre, erre a 30 évre, akkor, és mondjuk egyfajta mérleget próbálunk vonni, vagy mérleget készíteni, nem tudom, hogy ez például a 30 éves ünnepségen volt-e ilyen szándék, vagy készítettek-e ilyesfajta összegzés, de ha ezt most megtesszük, vagy megpróbáljuk megtenni csak röviden, mik voltak a legfontosabb eredmények, akár döntések, családpolitikai intézkedések, amikben közreműködött az Egyesület, vagy akár mik voltak azok, amelyeknek az életbelépését mondjuk sikerült megakadályozni, mert ezt nagyon nem szerették volna. Hol vannak ezek a sarokpontok, amik így kijelölhetők, amik a legfontosabbak?
Én körülbelül 12 éve vagyok az Egyesület mellett. Tehát az az időszak volt még, amikor a családoknak igenis fel kellett szólalni, mert a nagycsaládosok kifejezetten rosszul éltek. Amikor szó volt arról például, ugye, hogy a családi pótlékot is az adózott jövedelembe vonják, és a NOEK kétszer is szervezett például élőláncos tüntetést, illetve felvonulást. Itt negatív kritikát is kaptunk, hogy a gyerekeknek...
Jól emlékszem, hogy a bokros csomag idején is volt
így van,
egy ilyen demonstráció, és aztán...
Volt a TB-mentés idején is. Tehát amikor ugye az egészségügyi ellátásokért, az alapellátásokért is így fizetni kellett volna. Tehát a másik ilyen volt valóban a TB-mentés. Tehát volt kettő ilyen demonstráció, amin már én is belecsöppentem, és részt vettem, és a családokat az utcára hívtuk. Hozzáteszem, hogy a NOE elvei, és ezeket így tanultam én is az első generációtól, az volt, hogy elsőnek egyeztetünk a döntéshozókkal. Másodjára, hogyha ez nem működött, akkor fordulunk a sajtóhoz, és csak vészhelyzetben kiabálunk. De ez egy olyan pillanat volt, amikor az egész egyesület megmozdult, tehát az egész ország, hogy ez nem vállalható. A másik, hogy nagyon sok javaslatunk volt, amiket így az Alkotmánybírósághoz beadtunk. Itt egyébként tényleg a családi pótlék adó alapba vonása is benne volt, illetve akár egy életvédelmi törvénynek a megalkotása. Ennek egy pici része a mostani magzatvédelmi törvény. Szintén nagyon régi terv volt a családi adókedvezmény, amit egyébként a jelenlegi kormány valósított meg, és nem tudom azt mondani, hogy a NOE elképzelései alapján, de ez a szakértőink részéről is, tehát nem így kidolgozva, de az, hogy a családok közösen adózzanak, és hogy a gyermekeknél ott kell hagyni tehát az ellátásukhoz, a növekedésükhöz szükséges részt, ez megvolt a szakértőink fejében is, a szakértőink kéréseként is egy jó ideje. A lakhatás területén voltak még javaslataink. Az elmúlt 10 évben a lakhatási munkacsoportunk volt nagyon erős, és építészek dolgoztak benne, tervezők, a minimális lakásmérettől kezdve a korábbi szocpolban vettünk részt nagyon nagy mértékben, illetve most azért az új csoknál is igyekeztünk ezeket véleményezni.
Ön is többször beszélt arról, nyilatkozott arról, hogy az egyesületük története során, és hát most is utalt erre, hogy minden eddigi kormánnyal megpróbáltak egyeztetni, vagy együttműködésre törekedtek. De nyilván, hogy a rendszerváltás utáni kormányok családpolitikai koncepciói nagyon mások voltak, nagyon máshová helyezték a hangsúlyokat, nagyon más típusú intézkedések születtek, és azért, hogyha megnézzük a konkrét történéseket az Egyesület múltjában, ugye említette, hogy voltak helyzetek, amikor utcára hívták a családokat, voltak demonstrációk, ugye a bokros csomag idején, és aztán a másik ugye 2006-ban, a Gyurcsány kormány időszakában. Ugyanakkor 2016-ban, két évvel ezelőtt stratégiai megállapodást kötöttek a kormánnyal, pontosabban az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Nem kell tartani attól, vagy nem tartanak attól, hogy ennek óhatatlanul azért lehet politikai felhangja, vagy politikai vetülete, vagy ezt mindenáron szeretnék azért elkerülni?
Sajnos van politikai vetülete, de...
És ez nem is baj? Hogy van?
Én azt gondolom, hogy az embernek az a feladata, hogy tegye a dolgát. Van, aki ezt ellenzi, van, aki támogatja. Tehát mi jelen pillanatban is a stratégiai partnerség keretében, hogyha látunk olyan területeket, ahol úgy érezzük, hogy változtatni, javítani, módosítani kell, akkor ezt megtesszük és elküldjük. De az első lépés az, hogy ezt elküldjük a stratégiai partnerünknek, és elküldjük a kormánynak. És kiemelkedően jó a kapcsolat. Egyfelől én azt gondolom, hogy...
Ez mit jelent egyébként a stratégiai partnerség, vagy ez a stratégiai kapcsolat a kormány? csinálja? Mondjuk a gyakorlatban mit jelent ez, hogy véleményezik a
nem csak a tervezeteket, hanem hogyha akár még olyan is, hogyha egy-egy család bajban van, és esetleg tipikus az az eset, amit leír, akkor mi ezeket az eseteket beküldjük a minisztériumba, és hogy nagyon személyes is a kapcsolat. Tehát azt tudom mondani, hogy hihetetlen energiája van Novák Katalin államtitkárasszonynak, és sokszor ő maga személyesen is válaszol, hogy megfontolják, megnézik, beépítik, igyekeznek segíteni. Tehát, hogy egy nagyon élő, akár 2-3 naponta is egy levélváltós kapcsolatról tudok beszélni, és tény és való, hogy a sajtóban a NOE szakértői munkája a háttérbe szorult. De azért, mert azt gondolom, hogy sokkal korrektebb, hogyha mi ezeket a kéréseket, javaslatokat tényleg a stratégiai partnerünknek mondjuk el, és tudom azt, hogy, megpróbálják, tehát amennyire, ha ezek mondjuk ilyen nagyobb intézkedések, amennyire akkor a gazdasági helyzet engedi, ha pedig operatív ügyek vagy pici finomítások, apróbb jogszabálymódosítások, akkor amikor sikerül, akkor beillesztik. Tehát egy nagyon családbarát, családcentrikus szemlélet van most a minisztériumban, vagy legalábbis ilyen a jelenlegi kormány, és én nem érezném korrektnek azt, hogy én bármilyen óhajt, sóhajt akkor így hirtelen hangoztassak, mert tényleg, hogyha van egy keret, és el kell osztani, akkor tudják, hogy mi azt képviseljük, hogy arra a részre is figyeljenek oda.
Érdekes egyébként, csak visszatérve még egy gondolat elejéig, a politizálás, vagy a politika síkja, meg egyáltalán politikai szerepvállalás egyesületek részéről. Én azt olvastam, hogy 1990-ben a rendszerváltáskor számos NOE tagból lett országgyűlési képviselő, ráadásul ők különféle parlamenti padsorokban, tehát különféle pártok színeiben lettek képviselők és foglaltak helyet a parlamentben, de azért úgy tudom, hogy a NOE akkor is tartotta magát ahhoz a döntéshez, hogy nem vállal úgymond politikai szerepet és politikai állásfoglalásokat nem fog meghozni.
Igen, az igazság az, hogy maga a NOE elnöksége azt mondta, hogy az országgyűlési képviselők választását nem támogatja. De hát körülbelül 10-12 évvel ezelőtt, tehát amikor én oda kerültem, akkor ez már kevésbé volt jellemző. A helyi önkormányzati választásokon viszont még régebben indított jelölteket, mert azt mondta, hogy akár
az egyesület
a helyi szinteken így van, akár egy szociális, egy oktatási bizottságban, tehát a helyi településen miért ne ülhetne egy nagy családos szakértő, vagy egy családügyel foglalkozó. Tehát a saját embereiket indították, és a NOE ehhez akkor régebben adott is támogatást. Ma Magyarországon azért eléggé kétpólusú ez a dolog. Hiába van sok pici apró párt. Én azt gondolom, hogy ebbe beleszólni most vétek, és körülbelül ugyanezt tükröződik vissza helyi szinten is. Vannak olyan települések, ahol van egy-kettő képviselő jelöltünk. Például szerintem pont Tiszavasvári az egyik, ahol függetlenként, nagycsaládos édesanyaként, de a szociális bizottságba bejutott egy nagycsaládos képviselő, de most már nem jellemző, és talán így a...
Igen, gondolom, hogy politikai... ez talán azért is, ha tehetek ilyesfajta, talán egy kicsit személyesebb megérzés, gondolom, talán azért is szerencsés, mert ugye nagy családosnak lenni, az egy élethelyzet, egy állapot, és mint ugye a bevezetőben ez már elhangzott, egy igen jó állapot, de a nagycsaládos szülő ettől még lehet jobboldali, baloldali, konzervatív, liberális, mi egymás. Tehát a nagycsaládosnak lenni az más, mint egyfajta politikai csatorna szerint tevékenykedni. Beszéljünk még arról, hogy 2018 a kormány által meghirdetetten a családok éve, ez például az önök egyesülete szempontjából vagy szemszögéből mit jelent, vagy egyáltalán milyen feladatokat jelent. Talán beszéltünk már részben múlt időben is, hiszen lassan az év első felén túl vagyunk.
A mi egyesületünkben viszont az év második felében fognak
úgy
jönni.
Úgy alakultak a programok,
Igen, úgy vállaltuk. Tehát a tavalyi évünk az egy nagyon felfokozott év volt, egy nagyon intenzív a 30. születésnap környékén, és tényleg így az év elején azt mondtuk, hogy rendezzük, kitűzzük az új célokat, megyünk tovább, és a családok évébe igazából mi most kezdünk jobban belelendülni. Kormányzati szem, vagy inkább azt mondom, hogy civil szervezetként én nagyon örülök annak, hogy a családok éve van. Tehát nagyon fontos szerintem az, hogy beszéljünk a családról, hogy ez nem egy életidegen dolog, hanem ez tényleg a része az életünknek, és hogy ez ne a fiatalok részére is ne úgy tűnjön, hogy a család az majd egyszer valami távoli, valami megfoghatatlan, hanem konkrétum. Tehát, hogy itt van közöttünk a család, mint közösség, családi esemény lehet egy koncert, családi esemény lehet egy múzeumlátogatás, családban gondolkodunk úgy is, amikor az idősekkel elmennek az unokák akár nyaralni. Tehát, hogy ez a szemlélet, ez hassa át az egész társadalmat, és ne féljünk tőle, ne féljünk a családtól, ne féljünk akár tényleg 5-6 gyermektől. Nyilván ez egy gyermektelennek azért még elsőre ijesztő, tehát ezt is látni kell. Úgyhogy a családok évének szerintem nagyon-nagyon pozitív hozadéka, hogy a család fontossága, a család értékének az üzenete, az így az egész társadalomba egy kicsit így beleivódik.
De lesznek azért kiemelhető konkrét programok, vagy olyan események, amik az Egyesület szervez, az Egyesület rendez, és a családok évéhez kapcsolódik?
Igen, egyfelől készülünk egy családkongresszusra, 6 évvel ezelőtt volt utoljára a lakiteleken. A családkongresszusnak az a lényege, hogy egy-egy szakmai téma körül, úgyhogy odafigyelünk a testi, lelki jóllétre is, de egész családok vannak együtt 4-5 napig. Tehát ez a családnak is egy döntéskérdése, hogy el szeretne jönni, de hogy sok nagycsaládos, tehát most konkrétan 600-800 fő együtt van 4 napig, körbejárt témákat, kis csoportban, felvezető előadásokkal, délután pedig közös kirándulások vannak, és ez a 9. családkongresszus, és az ország minden részéből jönnek, sőt, határon túlról is. Kincsünk a család címmel lesz a 9. családkongresszusunk júliusban Veszprémben, tehát ez az a első nagyobb program, amire most készülünk. Utána ősszel Tatán lesz az őszi találkozónk, ide 5-6 ezer embert várunk, ilyenkor gyakorlatilag az egész várost megszálljuk egy napra, mindenhol nagycsaládosok vannak, tavaly Szarvasra kb. 60 busznyi ember érkezett plusz irányvonatok, tehát ez is mindig egy nagy kaland, és ilyenkor lehetővé teszük a családoknak, hogy nagyon kedvezően, vagy akár ingyenesen is látogathassák a helyi értékeket, múzeumokat, látnivalókat. Ezen kívül lesz egy édesanyja workshopunk, ezt az advent időszakára tervezzük. Korábban voltak az Egyesületünkben mini konferenciák, ami azt jelentette, hogy 180 helyi szervezetünk van, ugyanabban az időpontban édesanyja és az éppen adott helyi közösséget érintő témában ilyen kisebb workshopok, mini konferenciák lesznek. És nagyon szeretnénk egy gyermekjogi konferenciát, ezt 4 nagyvárosban és Budapesten, amiben arról beszélünk, hogy a gyerekeknek igazából joguk van édesapához és édesanyához, joguk van férfihoz és nőhöz, hogy egészséges felnőttek váljanak belőlük, tehát itt nem a mostanában divatos gyerekjogról beszélünk, hanem arról, hogy gyakorlatilag a testi-lelki fejlődéshez mi szükséges.
Kardosnyi Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.